képzeljük bele magunkat a következő igaz történetbe. Minden szem rászegeződött. Haragosak és kíváncsiak, megvetők és sajnálkozók. Ő meg csak próbálta megérteni, mit keres itt a középen. Elragadták az érzelmei, olyan izgalmasnak tűnt előtte. Igen, így kezdődik, mindig így kezdődik. A bűntársa meg hol lehet? Most meg egyedül maradt. Kihasználva, szégyenben. Nem igazság, üvölt magában. Átérzi a magányt, a becsapottságot, amit a bűn okoz. Valami jót ígér, majd meglop és eldob. Mit akarnak tőlem, gondolja. Hagyjatok! Már késő, lebukott. Kiderült. Van még remény számomra? Van még remény, hogy valaha megtisztulhatok? Tisztaság, szentség, nekem képtelenség. Ekkor meglátta őt. Furcsa. Őt kérdezik a tiszták, ráadásul rólam kérdezik. Pedig ők, az igazak, nem szoktak kérdezni. Ők tudják, ők mindig csak mondják. Most mégis kérdeznek. Nem mert a szégyentől még fel sem nézni. Mégis egy közeledést, egy lágy érintést érzett. Ki ez? És vajon mit ír a porba? Miért akar megvédeni? Nem értem. Félek. Ő olyan más. Hát nem undorodik tőlem. Azok után, amit tettem. Miért nem ítél el? Miért kapok új esélyt, életet. Életet az életért. Kövezésem helyett a kereszted. Már értem. Köszönöm az életem, csak segíts, hogy jól éljek vele. A bűnös nő János evangéliumából egyszerre beszél nekünk a kegyelemről, és a szentségről. Azért elevenítettem fel egy személyes nézőpontból ezt a megtörtént esetet a Bibliából, mert én ma nektek a szentségről szeretnék beszélni, Istennek a szentségéről, és ahogy látjátok kivetítve, Isten népének a szentségéről, egyik következik a másikból. De a szentséget nem érthetjük jól a kegyelem alapja nélkül. Szükség van mindkettőre. Pont úgy, ahogy Jézus mondta az asszonynak, én sem ítéllek el, mivel kezdi, a kegyelem alapjával, és aztán ráépítkezik, menj el és többé ne vétkezz. Szentségre hívja, miután letette a kegyelem alapját. Ma én közöttetek nem erkölcsösségre vagy moralizálásra hívlak, hogy ezt tedd vagy azt tedd, mert ha Isten nem cserélte ki a szívedet, nem adott új vágyakat, nem szült újjá, akkor nem tudsz hosszú távon szentségben járni. A megszentelődés útja az a kihívottak, újjá szültek sajátja, amire tudunk törekedni, és Isten munkálhatja bennünk. A mai alkalom nem arról szól, ezt tedd vagy azt tedd, hanem arról szól, hogy lásd meg az Isten mérhetetlen kegyelmét, és hogyha megláttad, akkor engedd, hogy az Isten szentsége, Isten igazsága átjárjon, és fölépüljön az életedben. Pont ezért azzal kell kezdjük hamarosan, hogy megvizsgáljuk, mi az a szentség, és mit jelent, hogy Isten szent. Tehát a sorrend, kegyelem és szentség. Kegyelemre építsük a szentséget. A szentségről mi jut eszünkbe először ennek a szónak a hallatán? És mielőtt felolvasom az Augustinus idézetet, csak egy pár gondolat. Emlékszem, mikor először jártam katedrálisban, zsinagógában, vagy keleti ortodox templomban, és valami félelmetes magasztosságot éltem át. Vagy egy másik emlékem, hasonló érzés töltött el, olyan természeti csodák láttán, mint például a Tátra, az Alpok csúcsai, vagy éppen a Grand Canyon, vagy az óceán partja. És fölmerül ilyenkor az emberben, bennem is a kérdés, ki van ezek mögött? Nem az az Isten, aki bemutatkozik úgy, mint nagy, félelmetes, máskor meg közeli és személyes. Isten tehát nem távoli, közel jön, ahogy az asszonyhoz is közel ment Jézusban. És azt, hogy Isten nem távoli, hanem közeli, pont Jézusban mutatta meg. Aki emberré lett, meghalt az övéért húsvétkor, meghalt értünk a kereszten, aki hiszünk. Viszont Isten nagyon más, mint mi. Ez Jézusban is látható. Lépten nyomon az ő reakcióiban tetten érhető. Ezt, hogy ő nagyon más, mint bármelyik emberi kategóriánk, úgy mondhatjuk, hogy Isten szent. Isten szent, tehát különálló és különleges, elkülönített és teljesen más. Pont ezért olykor titokzatos és félelmetes számunkra, ahogy az volt Augustinus, Szent Ágoston számára is. Ezt az idézetet vettem a Vallomások című művéből. Megrázza, de nem sebzi szívemet. Rémület folytogat, hogy mennyire különbözöm tőle. Mi emberek természetünknél fogva kényelmetlenül érezzük magunkat minden más kapcsán. Meg is fogalmaztuk ezt, igen, van rá szavunk, xenofóbia például, ugye jelentése idegentől való félelem. Miktől félnek az emberek általában? Mondjatok egy pár dolgot. Milyen fóbiák vannak? Segíthet nekünk az elmúlt hetek, hónapok alkalmai, amikor picit beszélgettünk erről a témáról. Bezártság, klausztrofóbia. Tériszony. Mitől félnek még az emberek általában? Mitől félsz te? Emberektől. Igen. Tehát sok mindentől félünk, sok minden más, sok minden idegen, de hadd mondjak egy érdekességet, és gondolj bele ebbe. A lehető legkülönbözőbb dolog vagy lény tőlünk ebben az univerzumban nem más, mint Isten. És pont ez az Isten látogat meg, és szeretne hozzád és hozzám közel jönni. Ő kezdeményez, és ő hív először újjászülő érintése nyomán kapcsolatra vele, majd pedig szentségre, Krisztus képűségre, mely a hívő élet célja. Isten szentsége tehát arra hív bennünket, az ő népét, hogy mi is szentek legyünk. Ez a közös üzenete az Ó és Új Szövetségnek. Alapigét szeretnék olvasni, ha van nálatok Biblia, vegyétek elő. Nagyon rövid kis mondat, de azért lesz fontos, hogy kinyissuk, akiknél van, mert a környezetét is nagyon fontos megnéznünk ennek az igének. Péter első levelének első fejezetéből olvasom a 16-os vers második részét. Így szól Isten igéje, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Még egyszer elolvasom, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Uram, könyörülj rajtunk és rajtam, hogy hadd tudjam a te igédet szólni, őszintén, hitelesen, megmásítás nélkül. Érjen el a szívünkbe, Uram, az üzeneted. Vessen térdre minket a te szentséged közelsége, a mi bűneink súlya, és vonzon közel hozzád a te mérhetetlen kegyelmed. Köszönjük, hogy te kegyelemmel jössz, és arra hívsz, hogy a szentség útján járjunk. Uram, kevés vagyok, és könyörű rajtam, hogy el tudjam mondani, amit rám bíztál. Amen. Az igeversnek nagyon fontos környezete, és itt azt mondja a Biblia, hogy hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek. Egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. A felolvasott péteri mondatok, ez a mondat töredék, szentek legyetek, mert én szent vagyok, ez többször szerepel a Bibliában, idézetként jelenik meg az Ószövetségből, a Mózes harmadik könyvéből, két helyen is megtalálhatjuk, de még több helyen is a Bibliában a gondolatmenetét. Én a szakdolgozatomat tavaly és tavaly előtt a bibliai idézetekről írtam, és azért nagyon érdekelt ez a téma, mert ahogy tudjuk, hogy Isten ihletett ígérje mennyire fontos, szerettem volna megnézni a Biblián belül, mik azok a mondatok, azok a gondolatok, amik nem csak egyszer, hanem többször fordulnak elő. Egyszer idézünk valamit, az már kétszer van benne a Bibliában. Ez a hívás, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, látjátok, most háromszor is kivetítve hoztam elétek, beszél róla az Ószövetség, az Új Szövetség. Bizonyos mondatok tehát, amikor többször szerepelnek a Bibliában, aláhúzzák annak fontosságát. Isten valamiért megengedte, hogy többször benne legyenek, hogy többször is szólhassanak hozzánk, hogy nyomatékosítsák a fontosságát. Amit eddig elmondtam, a legtöbben azon gondolkodtok most, hogy mit akarok mondani konkrétan. Illetve a szentség témája kapcsán azt gondolod most, jó-jó, tudjuk, hogy fontos, tudom, hogy fontos és igaz, de változtat valamin az életemben? Hogyan tudom a hallottakat gyakorlatban majd alkalmazni? Kérlek, maradjatok velem, mert a szentek legyetek, mert én szent vagyok felhívás, nagyon gyakorlati. Miért is? Az idézetnek az Ószövetség környezete a három Mózesből beszél arról, hogy a Bibliában kezdettől fogva az Úr törvényének a követése, az elkülönített, vagyis a szent életforma oka az az, hogy Isten szent népet kíván, mert ő is szent, hogy a világ olyannak lássa, ugye, Istent, ahogy az övéi bemutatják. És hogyha ez jól működik, akkor nagyon rendben van. De ez veszélyes is, hogy a világ olyannak látja az Istent, ahogy az övéi bemutatják, mert rengetegszer a zsidó nép is hiteltelenül mutatta be az Istent. Vajon a keresztény egyház az Új Szövetségben mi ma hitelesen mutatjuk-e be Istent? A szentség az egyben hitvallás is. Az emberek figyelték ott akkor régen Izrael népét, a zsidóságot, és figyelik ma itt most a keresztényeket. Figyelik, hogy hitelesen, vagyis szent módon tudjuk-e megélni a mindennapokban a mi keresztény életünket. Látjátok, a szentség az Isten nevére dicsőséget hoz, legyen szó fiatalokról, középkorúakról, idősekről, bárkiről, a szentségtelenség pedig szégyent hoz Isten nevére. Az alapigének a környezetében Péter apostol ír a megtért testvéreknek. Azoknak, akik a megszentülődés útján járnak már, mert átélték az Istennek a megmentő kegyelmét. Ők pogányok voltak régen, más vágyaik voltak, de Isten kicserélte az ő természetüket. Az alapigény környezete arról beszél, az 1 Péter 1, 14-16-ban, hogy mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz, a korábbi vágyakhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Isten megváltoztatta a korábbi pogányok vágyait, és most már Isten népének, az eklézsiának, a kihívottak közösségének a tagjai. Mivel ő a szent hívott teltiteket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Három dolgot is látunk itt. Isten kicseréli az övéi vágyait, átalakítja. A második képessé tesz az engedelmességre. Harmadik, a magatartásunkban, a gyakorlatban, konkrét tettekben mutatkozzon meg a hétköznapokban, hogy mi mások vagyunk. A három Mózesben és a kettő Mózesben is ezek a szavak, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezeket követi a törvények felsorolása. Legyen szó a 10 parancsolatról, szülők tisztelete, hiteles tanúskodás. Ezek mind gyakorlati útmutatások arra, hogy hogyan tud megnyilvánulni a szentség. Nincs ez másképp ránk nézve sem itt az Új Szövetségben, hogy a hétköznapokban kell, a magatartásunkban kell, hogy megnyilvánuljon az, hogy mi szentek vagyunk, mert a Szent hívott el minket. Ez nem egy olyan teher, amit lehetetlen megtenni. Gondolj bele, vajon Isten elhívott volna a szentségre, hogyha nem adta meg volna hozzá a lehetőséget? Tudjátok, miért lehetséges szent módon élni? Azért, mert Isten megadta hozzá az erőforrást. Tudunk engedelmesek lenni, hogyha Isten kicserélte a vágyainkat, mert már lehetséges. Az elmúlt napokban Kecskeméten jártunk a gyülekezetünkből többen, a vertikális konferencián. Tudjátok, az emberek nem a horizontális dolgoktól lesznek igazi imádói Istennek, nem a horizontális témáktól lesznek tanítványok. Programokban, modellekben, struktúrában, marketingben vagy stílusban bízni legalább annyira délibáb vagy illúzió, mint megfogni a horizonton levő vonalat. A YouTube-nak van egy albuma, No Line on the Horizon, elég kifejező, és a vertikalitás, az Isten központuság, az azt jelenti, hogy Isten jelenléte leszáll, ráfigyelünk, ő mozgatja minden tevékenységünket az életünkben is, és a gyülekezeti gyakorlatunkban is, és utána a szétterjed és mindent megváltoztat. Látjátok a keresztet. A kereszt összeköt mennyel földdel, és összeköt embert emberrel. A hétvége egyik fontos üzenete, mielőtt azt mondanátok, hogy nem túlzás ez, nem billen el a mérleg az egyik irányba. Szintén a sorrend volt. És a sorrend azt mutatja be, hogy nem kell kidobnunk az emberi szükségek gyakorlati betöltését sem, nem kell kidobnunk a missziót, az alkalmakat, az emberi szempontokat sem, de hogyha Isten dicsősége kerül az első helyre, az Isten szentsége kerül az első helyre, akkor ez meghatározhatja a többit. És a legjobb gyülekezet, a legjobb közösség az, amely vertikális, nagyon magasan és missziós, széles horizontban missziós egyszerre. Életünk célja tehát Isten gyermekeiként Krisztus képére formálódni. Milyen jó, hogyha ezt már fiatalon el tud kezdődni egy tinédzser, egy gimnazista, egy egyetemista életében. Ma itt élő bizonyságtételeket hallhattatok és láthattatok, olyan jeleneteket a különböző szolgálatokban, illetve a zenei dicsőítő szolgálatban is, amelyek Isten nagyságáról beszélnek. Arról énekeltünk, mi nagy a mi Istenünk. Jézus neve magasztos. Arról láttatok, hogy az édesanyja hasában beszélgető ikrek, vagy a mi atyánk párbeszéd, vagy a bizalmi hitpróba, mind Isten hatalmasságát, Isten különlegességét hivatott bemutatni. Erre világítottunk ma rá. És mennyire más ő, mint a mi bármilyen emberi kategóriánk. Mert ő szent. És milyen jó ez? Milyen jó az, hogy valaki már fiatalon odaszánja az ő életét, meghalva Isten hívását. És ez nem megy másképp, mint hogyha maga a szent szentel meg, maga a szent különít el. Ő tehát az eklézsia, a kihívottak közösségének az ura és tulajdonosa. És a mai nappal is az a célunk, hogy nagynak lássátok őt. Szentnek, hatalmasnak. És ebben meglátjuk, hogy mi mennyire kicsik vagyunk, törékenyek, bűnösök. Kell beszéljünk a bűnről. Sajnos van bűn, Van annak következménye. Van pokol. Nagyon rámutatott a vertikális konferencián az én életemre is Isten, és azt mondta, hogy hitelesen prédikálod az evangéliumot. Amikor fiatalokhoz szólsz, amikor iskolalelkészként bemész az osztályokba, elmondod a teljes igazságot. Volt egy pásztor, aki megkérdezte az emberektől, hogy gondoljátok végig, ti magatok inkább az igazság embereiként tartjátok magatokat számon, vagy a kegyelem embereiként. És akkor elgondolkodhattunk, és utána jött egy második kérdés a lelkészekhez. Vajon a feleségetek mit mondaná erre a kérdésre, ha megkérdeznénk? Te a kegyelem embere, vagy inkább vagy az igazság embere? És mind a kettő fontos, bármelyikek vagyunk a környezetünkben. Sokszor én úgy érzem, hogy a fiatalok között szeretném bemutatni eladható módon, vonzó módon az evangéliumot. El kell mondjam azt is, hogy van bűn, van pokol, van sátán. És pont ennek a kontrasztjában az Isten szentsége, nagysága és szeretete, illetve az én bűnöm hatalmassága, elveszettségének a kontrasztjában látom meg azt, hogy nekem van itt és most szükségem az evangéliumnak a megmentő kegyelmére. Talán Isten egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy szent. A következő igékben láthatjátok, hogy háromszor is beszél róla a Biblia több helyen. Természetéből adódik Istennek, hogy nem is lehet más, mint szent. Az Istennek a tulajdonságait a Bibliából tudjuk levezetni, az olyan ige részekből, amik róla szólnak. A szentség, hogy Isten szent, több mint 600-szor fordul elő a Bibliában, és semmelyik másik jellemzőjét az Istennek nem említi a Biblia háromszor. Ez a triplázás a héberben például, a nyomatékosítás eszköze. Ez nem egy mellékes jellemző, hanem központi. Ézsaiás 6:3. Az angyalok ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, 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 a seregek ura dicsősége betölti az egész földet. Jelenések 4:8. Éjjel-nappal szüntelenül kiáltottak. Szent, szent az Úr. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Aki volt, aki van, és aki eljövendő. Isten minden hívő életében a szentséget szeretnék kimunkálni. Nézzük meg, mi a szentség, de előtte az, hogy mi nem a szentség. A szentség nem egy misztikus spekulációból, lelkes buzgókodásból, vagy szükséges önsanyargatásból, ezek mind ugye tettek, nem ezekből áll, hanem azt jelenti, hogy úgy gondolkodunk, ahogy Isten gondolkodik, és azt akarjuk, amit Isten akar. És mi a szentség? Lelkünk belső változásából, megújulásából áll, melynek során értelmünk, vágyaink és akaratunk Istennel összhangba kerül. Köznapi értelemben a tisztára használják sokan azt, hogy szentség. Ez igaz is Istenre, de többről van itt szó. Maga például a görög hagiosz szent szó, ennek a jelentését magyarul legjobban az elkülönít, kivág, külön választ igék adják vissza. Érzitek, mennyire radikális? Kivág, elkülönít, külön választ. Egy pár olyan szót villantanék föl, amire a Biblia azt mondja, hogy szent. Rengeteg mindenre mondja. Nem is olvasnám föl. Vannak területi dolgok, például a szentföld. Vannak tárgyak, mint mondjuk a szent láda. Vannak helyek, szentek szentélye. Vannak fogalmak, ünnepek, és ott van a Szentlélek, akit nem hagyhatunk ki. Ott van a Szentlélek Isten, ott van az az Isten, aki önmagában szent. Mindezek, a fogalmak és tárgyak és ünnepek, ezek azért szentek, mert Isten megszenteli őket. Ez a különleges dolog, amit megláthatunk a Bibliában, és ezt így rajzoltam, így írtam föl nektek. Az emberi síkon, amikor a tiszta hozzáér a tisztátalanhoz, az tisztátalan lesz. Gondoljatok bele, miért menekültek annyira a leprásoktól Jézus idejében. Ha egy tiszta hozzáért egy lepráshoz, félhetett attól, hogy fertőzést kap. És emlékeztek, Jézus ugyanebben az esetben a tiszta hozzáér a tisztátalanhoz, és a tiszta tiszta marad, és megtisztítja a tisztátalant. Az Isten szentsége síkján működik a megszentelés. Istennél fordítva van, ő a tiszta, amikor érint minket, akkor ő van hatással. És mindez azért van, hogy övé legyen minden dicsőség. A vége fele szeretnék néhány nevet fölvillantani, mert az a kérdés itt most, hogyan lehet az Isten szentségét gyakorlati módon átélni. Az élettörténetek segítenek nekünk ebben. Nincs időnk, hogy mindent részletesen megvizsgáljunk, de felvillantok pár olyan eseményt, pár olyan bibliai szemét, olyan szereplőt, akik átélték Istennek a szentségét, és aztán azzal fejezzük be, hogy számunkra itt és most, neked ma és majd holnap hogyan lehet apró pénzé váltani, hogyan ültethető gyakorlatban ez nektek ifiseknek, nektek dolgozó felnőtteknek, szülőknek, bárkinek. Ott van az Ószövetségben Mózes, vagy épp ott van Ézsaiás, akinek az ajkát mielőtt elküldi Isten proféciát mondani, megtisztítja. Ott van Habakuk. Aztán ott van három olyan eset a Bibliában, amiről a prédikátorok nem nagyon szoktak beszélni, mert fura, enyhén szólva. Miért van az, hogy Isten megöli Áronnak a fiait, Nádábot és Abihút? Miért van az, hogy az Új Szövetségben is, és nem mondhatjuk akkor erre, hogy az Ószövetség specifikus, miért van az, hogy a házaspárt, aki eltette az eladott föld egy részének az árát, Anániás és Zafirát is, Isten haragjával sújtja, és ott halnak meg. Miért van az, hogy Uzzá, aki jó szándékúan odakap a szent ládához, amikor lecsúszik az ökrös szekérről, miért van az, hogy Isten lesújt haragjában? Mindegyik arra mutat, hogy Istennek a szentsége, a különlegessége legyen fontos, és látszódjék meg. Egy nagyon fontos mondat volt nekem, ami melbevágott Uzzánál. Ugye az a történet lényege, hogy egyik helyről a másikra Izrael népe átviszi a szövetség ládáját, a szent ládát, és már ezt is rossz módon tették meg a léviták, ökrös szekérre tették, nem lett volna szabad, nekik kellett volna vinni. És az ökrös szekér nyomvájóba vagy kátyúba ér, megbotlik, és lecsúszik a szövetség ládája, és ez az ember Uzzá odakap. Pedig tudja az igéből, hogy annyira szent a szövetség ládája, az Isten jelenlétének az akkori helye, hogy ahhoz nem lehet hozzáérni. És a mondatú így hangzik, Uzzá azt gondolta, hogy az ő keze kevésbé mocskos, mint a föld. Mennyire naivak vagyunk mi emberek. És mennyire átitatott bűnnel, szennyel a mi életünk Isten nélkül. Nem igaz, hogy a mi kezünk tisztább lenne, mint a földnek a pora. Aztán ott vannak a tanítványok. Ott van például Péter, akiről az elmúlt hetekben hallhattunk. Felteszi a kérdést, ki vagy te, Uram? Akár a csónakban, akár a parton, akár a nagy halfogásnál, akár a vihar lecsendesítésekor. És azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, átéli Isten szentségét. A farizeusok, ilyen volt Pál is, megpróbálják emberi módon a szentséget játszani, betartatni törvényeket, amiket ők maguk nem követnek, és Pált is eléri az Isten jelenléte, az Isten kegyelme, és erre a kegyelemre építi majd rá később a szentséget. A mi atyánkat is hallottuk, szenteltessék meg a te neved. Jézus is kifejezi Isten felé, mennyire fontos a szentség. És a bűnös asszony történeténél pedig egyértelműen látszik. Jézus jön, kegyelmet ad, és szentségre hívja a korábbi bűnöst. Isten szentsége számunkra olykor kényelmetlen, ahogy ezeknek az embereknek is sokszor az volt. A bűnös ember nem érzi jól magát a szent jelenlétében, mégis vonzza őt valami megmagyarázhatatlan. Éltél át már hasonlót? Volt, hogy túl közel jött hozzád az Isten? Érted ezt a mondatot? Túl közel jön hozzád Isten? De Isten, ne feledd, különleges szeretettel jön. Isten szentsége megtisztít. Mire jó ez a hétköznapokban? Három kérdést és három felhívást szeretnék hozzátok intézni? Vágyom-e a szentségre? Észreveszel az életedben vágyat arra, hogy vágysz a tisztaságra és a szentségre? Ha igen, ez jelzi azt, hogy Isten kicserélte a szíved és elkezdte a munkát. Hogyha teher neked a szent élet, a gyülekezetbe járás, a bizonyságtétel, a keresztény dolgok, akkor nem az az üzenetem feléd, hogy próbáld meg, szenvedd ki, izzadd ki magadból, nem. Akkor a belépőre hívlak. Add át az életedet Krisztusnak. Térj meg hozzá. Kérd Istent, hogy adjon hitet, és kérd Istent könyörök, hogy szüljön újjá. Fáj-e nekem, hogy hiával vagyok a szentségnek? Ez a második. Érzek-e fájdalmat, ami Istenhez visz közelebb? Keresem-e Isten jelenlétét, időzök-e a szent közelségében? Isten nagyon megítélt az utóbbi napokban és hetekben, hogy milyen az ima életem. Tudjátok, olyanok leszünk, akikkel időt töltünk. Vajon mennyit töltök a szent jelenlétében? És nem csak az igeolvasásra gondolok, mert az információ, hanem utána meditálok-e? Utána elmélkedem-e róla, és az elmélkedés átvezet-e engem az imádságba? Három felhívás. A szentségben úgy tudunk járni legjobban, hogyha bennünk élnek a szent szavai. Igevers memorizálás. Tudom, nagyon nehéz téma. De például a fiatalok, hozzátok szól a Zsoltárok 119-ből, a 9. verstől, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja a beszédedet. Teljes szívemből kereslek téged, Istenem, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tanuljatok igeverseket. Aztán olvassunk a szentségről. Három könyvet felvillantok, bárkinek szívesen kölcsönadom. Törekvés a szentségre. Jerry Bridges. R.C. Sproul. Isten szentsége. Jim Packer. Igaz Isten ismeret. És még nagyon sok jó van. És nagyon kérlek, és örülök, hogyha ti is tudtok jó könyvet, ajánljátok nekem. És végül vegyük észre az osztályozás, a kivételezés és a halogatás bűneit a mindennapi életünkben. Nem osztályozhatom a bűnöket, ez elfogadható, ez eltűrhető, na jó, ez már nem. Kivételezés. Nem mondhatom azt, hogy még egyszer, már csak egyszer megnézem ezt az oldalt, már csak egyszer kinyitom ezt a magazint, már csak egyszer utoljára rácsetelek erre az ember. Hasonlítgatás. Nem mások a szentség mércéje, nem az, hogy a másik keresztény testvérem hogy él, és hogyha én feljebb képzelem magam, akkor rendben vagyok. Isten a mérce. Isten végtelen szentsége. Összefoglalva mindenben engedelmességre hív Isten. Engedelmesség kérdése ez tehát. Láttuk, hogy az alapigényben Isten megadja nekünk. Ő tesz képessé minket, keresztényeket, az engedelmességre. És aktív részvételre hív az Isten. Ezek magunktól nem mennek, hanem Isten megszentelő munkájának a gyümölcsei az életünkben. És milyen érdekes, hogy Isten mégis azt mondja, törekedjetek a szent életre, mert enélkül senki sem láthatja meg az Urat. Az igéből tudjuk, hogy Isten az, aki munkája az akarást is bennünk. Van felelősségünk. Ki tudjuk nyitni a Bibliát. Tudunk tanulni igeverseket. Miről beszéltem ma a prédikációban? A Biblia szerint Isten szent és népe is. Tehát Isten, és következésképpen az ő népe szentségére szerettem volna rávilágítani. Mit mondtam erről? Isten szent, és az övéit is erre hívja. Ha Istent nagynak és fenségesnek fogod látni, miközben magadat kicsinek, és ami jó, rászorultnak a megmentésre, ez valódi örömmel fog eltölteni. Vágyni fogod megragadni az evangéliumot, ami nagy megoldás lesz pont ezért számodra. Neked az elveszettnek szól, nekem az elveszettnek szól. Isten szentsége rendkívül magas mérce. Ő a tökéletes viszonyulási alap. Ő nem fogja alább adni. Egyedül Krisztus érdeme alapján van esélyünk az elfogadásra. Hogy ez miért lehet a miénk? Miért lehet a tiéd is? Ha még nem az. A szent cserével. Azzal a mondattal kezdtem itt, hogy minden szem rászegeződött. Ugye a bűnös nőről beszéltem. Igen, volt egy tér és egy idő a történelem egy pontján, bibliai nyelven az idő teljessége vagy közepe, amikor minden szem rászegeződött. A szentre, akit fára szegeztek. Az Atya Isten kiplakátolta az ő fiát, tiszta és igaz Jézus Krisztust, ország és világ szeme láttára, kultúrák és utak csomópontjában ott Jeruzsálemben, mert azt, a szentet, aki bűnt nem ismert, Jézust, Isten bűnné tette értünk. Érted és értem, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egyszer régen. Érted és értem, ha hiszel. Érted ezt? Isten nem csak a helyettes áldozatról gondoskodott, hanem arról is, hogy szent életben járhassunk. De van felelősségünk, mert van lehetőségünk. Elmondom még egyszer, ez egy kulcsmondat. Van felelősségünk a szentségben, mert van lehetőségünk. Gondolj bele, miért parancsolta volna Isten az övéinek, hogy legyünk szentek, ha ennek a lehetőségéről nem gondoskodott volna, ahogy korábban is kérdeztem. Mi van, ha elbuktam? Mi van, ha kudarcot vallottam keresztényként a szentségben? Isten kegyelme és szeretete megelőz, és követi engedelmességünket, körbefog, elfedez és beborít. A kezdő jelenetben a bűnös asszony történetéből megtanulhattuk, hogy a szentséget a kegyelem alapjára építsük. Önmagában a szentség az moralizálás és képmutatás marad, önmagában a kegyelem pedig olcsó és nem hoz maradandó változást. A kettő együtt kell. Ma is szólnak Jézus szavai hozzád. Én sem ítéllek el, többé ne vétkezz. És Isten felhívása a Bibliából, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Gyertek, hajtsunk fejet, imádkozni fogunk, boruljunk le az Isten előtt, csukjuk be a szemünket, figyeljünk rá. Melyik szól most hozzád? Én sem ítéllek el, menj el, és többet ne vétkezz. Ez szól hozzád? Vagy hogyha már ez a találkozás megtörtént, vajon ez szól hozzád most? Szentek legyetek, szent legyél, és mondd itt a nevedet. Szent legyek, mert az én Istenem szent. Ezekben a percekben most, ahogy hajtva van a fejünk, ha még nem születtél újjá, hívlak téged, kérd Istent, tegye meg veled is ezt a csodát. Adjon kegyelmet, hogy aztán később ráépíthesse a szentséget. És hogyha úgy vagy itt, hogy már új emberré lettél, akkor neked szól. Szent legyél, szent módon élj, mert az Isten szent. Gyerte, kiáltsunk az Istenhez, szólítsuk meg, fejezzük ki, hogy szükségünk van rá, hívjuk a mi életünkbe, családjainkba, szükségeinkbe, minden nap élet gyakorlatunkba. És miközben imádkozom, kiálts hozzá saját szavaiddal. Mert Isten most rámutat, hogy neked hol van a helyed ebben a nagyképben. És merre szeretné, hogy tartsál? Mennyei Atyánk Istenünk, ahogy eléd jövünk imádságban, kifejezzük, hogy te vagy a szent, te vagy a tiszta, és te teljesen más vagy, mint mi. Kifejezzük, hogy szükségünk van rád. Kifejezzük, hogy sokszor azért vagyunk távol tőled, mert a te szentséged, a te tisztaságod, az bántja az egónkat, mert meglátjuk közben a mi elesettségünket, kicsinységünket. De köszönjük, hogy te odajössz, közel jössz, és azt mondod, én sem ítéllek el, hogy te kegyelemmel jössz. Hogy te nem azt mondtad, hogy ne kövezzétek meg ezt a bűnöst, hanem azt mondtad, igen, kövezzétek meg, de azt kezdje, aki nem bűnös, vagyis aki szent. És el is kezdte, Uram, a szent, de nem az asszonyt, nem minket, hanem téged, Uram. Rajtad hajtotta végre az ítéletet az Atya, azért, hogy bennünket felszabadíthasson. Uram, vonj közel most, itt ebben a teremben is embereket hozzád. Ébresz hitet, szőj újjá lelkeket. És Uram, akik úgy vagyunk itt, hogy elindultunk már a megszentelődés útján, bukdácsolva, botorkálva, egyet előre, kettőt hátra sokszor. Hadd szóljon most felénk a te igéd. Szent tegyek én, Krisztián, itt most, 2018-ban, és szent legyél te, mert az Isten szent, Uram. Újíts meg, kérlek, az ima életemet. Újíts meg, kérlek, az ige memorizálásomat. Ne engedd, hogy kivételezzek a bűnnel. Ne engedd, hogy amikor bizonyságtétel lehetősége van, elmismásoljam, és másról beszéljek. Ne engedd, hogy úgy mutassam be a te országodat, a te igédet, hogy nem beszélek arról, amiről gondolom, hogy az emberek nem szívesen fogadnák. Kérünk, tégy csodát a mi életünkben, vezess tovább. És köszönjük, hogy járhatunk engedelmességben, mert te lehetővé tetted. Téged legyen, tiéd legyen minden dicsőség, Uram. Amen.